Üdvözlöm a kedves nézőt! Pataki Péter vagyok, a Széchenyi István Egyetem villamosmérnök szakos hallgatója. Az elmúlt hónapokban jelentősen megnőtt az érdeklődés Győr környékén a meteorológiai ballonszondák gyűjtésére és újrahasznosítására, így arra gondoltam, előadáson fő témája ezek az eszközök lesznek. Még mielőtt nagyon belelendülnénk a témában, szerintem érdemes tisztázni néhány alapgondolatot, amik szükségesek lehetnek a megértéshez azok számára, akik még nem hallottak, vagy nem foglalkoztak ilyen témákkal. A ballonok általában 30-35 km magasságig emelkednek légkörű viszonyoktól függően. Maga a ballon egy latex alapú nagy lufi, ami általában héliummal vagy hidrogénnel van megtöltve. Alacsonyabb ára ellenére az utóbbit általában hanyagolják, ugyanis a gondatlan kezekben nagyon veszélyes lehet, könnyen felrobbanhat. A földön felfújt állapotban körülbelül 2 méter átmérőjű, de maximális magasságban mérete megközelítheti akár a 10-15 méteres átmérőt is, azaz szinte majdnem akkora lesz, mint egy ház. A tágulást egy idő után nem bírja tovább az anyag, és eldurran. Innentől pedig szinte szabad esést végez, de a rajta lévő ejtőernyő, amennyiben rendesen kinyílik, természetesen csökkenti a zuhanás sebességét, és egy kisebb becsapódás után leesik valahova. Egy ilyen ejtőernyőt tartok most éppenséggel a kezemben, azt az egyik keresésem alatt találtam, ugyanis mindegyik meteorológiai ballon mellett általában ott van valahol az ejtőernyője is. Ezen például még látszik a ballon lufiának az anyaga is, eléggé szét van már szakadva, az eldurranás következtében ment így tönkre. Továbbá a ballonokról még kétfélét különböztetünk meg. Vannak a meteorológiai és a magas légköri ballonok. Alapvető különbség a kettő között, hogy a meteorológiai ballonok feleresztése után nem foglalkozik a felbocsájtó azoknak a műszereknek a visszaszerzésével, de ezek jellemzően viszonylag olcsó és kisméretű eszközök, így nem feltétlenül éri meg a felbocsájtónak a megkeresés. Mutatok kettő ilyen műszert. Egyik egy Weisela RS41, a másik pedig egy Meteomodem M10 típusú meteorológiai ballonszonda. Ezeknél a típusoknál a repülési idő körülbelül 75-80 perc alatt az adatokat folyamatosan rádiófrekvenciás kapcsolattal lejuttatják ezek a felszínen elhelyezett meteorológiai állomásokra. A magas légköri ballonok általában komolyabb felszereléssel vannak ellátva, mint a meteorológiai társai, holott ezek is képesek természetesen a meteorológiai adatok rögzítésére, de gyakran raknak mellé még kamerákat, amikkel a felhőzetet, viharokat, vagy éppenséggel természeti katasztrófákat tudják a stratoszféra felől lefényképezni. Míg a meteorológiai ballonok esetén az adataiból elsősorban a 12-15 km magasságú adatok az érdekesek a légi közlekedés szempontjából, addig a magas légkörűek sokkal magasabban lévő adatokat dolgoznak fel, itt a 25 km feletti magasságok a mérvadóak. A rögzített adatok mérete miatt is gyakran memóriakártyára rögzítik a felvételeket, telemetriai adatokat és egyéb olyan információkat, amiket a adott szonda összegyűjtött, emiatt is fontos a felbocsátók számára a visszahullott ballonok megkeresése. Érdekességként vannak viccesebb kedvűek is, akik a hasznos teher mellé még csatolnak akár Mikulást vagy gumicsirkét is, ilyen is lehet találkozni odafent. A továbbiakban a meteorológiai ballonokkal fogok foglalkozni, és azoknak néhány tulajdonságát mutatom be. Mielőtt belekezdenék ebbe, keressünk magunknak egy szondát. A megtalálásban nagyon nagy segítségünkre vannak az APRS térképek. A ballonok egy meghatározott frekvencián folyamatosan sugározzák helyzetüket, így a megfelelő programmal könnyedén dekódolhatjuk az adatokat. Sok rádiomatőr épít magának otthon ballonvevő állomást, és az ezek által dekódolt adatokat feltöltik az APRS szerverekbe, így segítve másokat a keresésben. Egy ilyet láthatunk most a képernyőn. Egy szűrő segítségével kiszűröm magát a meteorológiai ballonokat. Itt most kettőt láthatunk, egyet osztrák területen, egyet pedig itt Magyarországon Sárvár mellett. A térképen egészen pontosan beazonosítható ennek a landolási helyszíne, valamint hogyha rákattintunk magára a kis ikonra, akkor megtekinthetjük a tulajdonságait a ballonunknak, mint például az aktuális magasságát, neki aktuális hőmérsékletet, frekvenciát. Ezek az adatok természetesen attól függnek, hogy a adott állomás, amelyik feltölti ezeket az információkat, miket olvasott ki a rádiójelekből. Ha éppen nem követjük egy járművel a ballon mozgását, és a földletérés után szeretnénk megkeresni a leesett eszközöket, érdemes megnézni az alábbi weboldalon, hogy ott van-e még a jelzett ponton. Ezen kívül fel szeretném hívni mindenki figyelmét, aki ballonokat vadászik, hogy legyen szíves beregisztrálni ezen az oldalon, megtalált vagy éppen nem megtalált ballont, mert ezzel rengeteg bosszúságtól lehet megkímélni azt, aki éppenséggel nem találja meg az adott koordinátán a korábban elvitt szondát. A honlapon láthatjuk a ballonnak az útvonalát, a kiduranási pontját ezzel a sárga kis markerrel jelölve, valamint a becsapódási helyét. Ezen kívül még más rengeteg egyéb hasznos dolgot lehet innen kiolvasni, többek közt a megtalálás tényét, ami talán a legfontosabb, hogyha látjuk itt, hogy valaki megtalálta, akkor már nem indulunk el érte. Esetleg még azt is meg lehet nézni, hogyha valaki megadta a hívójelét annak, aki éppenséggel elvitte. Emellett még olyan statisztikai adatokat, mint a maximális sebesség, magasság, stb. Bemutatok egy videót, amit múltkor készítettem egy keresésem. Reggel jött az értesítés e-mailben, hogy a közelemben landolt egy ballon. Miután megnéztem az előbb említett oldalakon a helyét és állapotát, útnak is indultam biciklivel Rönökre. A térkép szerint egy mezőre esett, nem messze a magyar-osztrák határtól és a Szent Imre templomtól. Szerencsére megérkezésem után a piros ejtőernyő már messziről látszott a zöld fűben, így könnyű volt megtalálni, hol is lehet. Ekkor jött a probléma, bekerített magánterületen van az eszköz. Hát ilyenkor nincs mit tenni, meg kell keresni a terület tulajdonosát, aki 50-50% esélye vagy beenged, vagy nem. Itt épp szerencsém volt, a tulajdonos éppen az állatait gondozta, könnyen megtaláltam és kedvesen megengedte nekem, hogy összeszedjem a maradványokat. Egy RS-41 típusú szonda volt a vadászat eredménye. Egy másik helyszínen, Zalában, ugyanezt a típus sikerült beszereznem. Bár ott a helyszín egy kicsit bonyolultabb volt, egy nagy fára akadt fel a rögzítőkötél, és a szonda a szedres bozótban volt. Ennek a vadászott szondának értekessége, hogy egy 2017-es széria, azaz 3 éves, és az újabbakkal ellentétben egy kemény műanyag borítású dobozolást kapott a Hungaroc ellen kívülre. Emellett a típus mellett jellemzően a nyugat-magyarországi részen a Meteomodem M10 típusú ballonjait lehet még levadászni. Ez felépítésben hasonló az RS-41-jel, itt az egyes egységek kivitelezése más, például a GPS antenna vagy a mérőműszerek. Jó-jó gondolhatja a laikus, megtalálunk jó sok ilyet, de mit kezdünk vele? Ezeknek a szondáknak a lelke egy mikrokontroller. Az eredeti gyári szoftver, mivel általában olvasásvédett, ennek törlése után már is átvehetjük az uralmat a rendszer felett. Van cserébe így egy mikrokontrollerünk, egy rádióadóvevőnk, egy GPS-vevőnk, és természetesen profi meteorológiai mérőműszereink. Hogy ezekből mit hozunk ki, az már csak a képzeleterőnk kérdése. Vegyük kicsit gorcső alá az RS-41-et. Tápellátása eredetileg 2 darab A acceruza elemmel működik. Ez biztosít neki 3 volt feszültséget. A paneljára épített feszültségstabilizátor IC 3,7 voltig gond nélkül táplálható, a felett már a stabil működés nem garantált. Ezt több kísérletem is bizonyította. Emellett a szonda alján lévő csatlakozón keresztül 5 volttal is táplálható, ez az ST-Link csatlakoztatásakor jelentős. Az elemtartó alatt foglal helyet a szonda szíve, egy 32 bites STM32 F100 típusú mikrokontroller. Ehhez kapcsolódnak az egyes modulok soros UART és SPI segítségével. Bontatlan állapotban a legszembetűnőbb dolog a tetején kilógó érzékelők. Itt helyezték el a hőmérséklet és páratartalom mérőket is. Külön érdekesség, hogy ennek a szálnak a műszerek körüli része fűthető, ezzel megelőzve, hogy az érzékelőkre fagyó csapadék befolyásolja a mérési eredményeket. A panel ezen oldalán látható még egy NFC kör, ami a programozásban segít. A gyártó külön szolgál egy olyan állomással, amihez hozzáérintve megoldható a szonda beállítása, mint például az adófrekvencia. Megfordítva a panelt, fentről lefele haladva, legfelül egy kis porcelán antenna van, ez szolgál a GPS jelek vételére. Ettől nem messze az UBLOX feliratú chip szolgál a GPS antenna jeleinek feldolgozására, ez pedig UART-on küldi információit a központi mikrokontroller felé. Ennek az oldalnak a másik érdekessége az SI4032 rádió chip. Ez adatlap szerint 100 milliwatt kimenő teljesítvényen rendelkezik. Az SPI porton keresztül érkező adatokat, ez GFSK modulációt alkalmazva a sodronyból készült antennával a szabad térbe juttatja. A rádiócsip frekvencia 240 és 930 MHz között szabadon állítható, a gyári tulajdonságai között szerepel az FSK, GFSK és OOK moduláció. Ezek az információk a későbbi programozás szempontjából érdekesek inkább. Nagy vonalakban át is tekintettük a felépítését, most néhány szót ejtsünk a programozásáról. Mi is kell hozzá és hogyan oldható meg, ha valaki saját szoftver szeretne írni rá? A programozáshoz össze kell kötni a mikrokontrollert egy számítógéppel. Ehhez szükségünk van egy ST-Link nevű interfészre, amit a legnépszerűbb távol-keleti webshopokból könnyen be lehet szerezni. Egy ilyen adó felprogramozásához többféle forrás van, de én most két példára térnék ki ezek közül. Először is nézzük minden ballonszondából átalakított APRS jeladó gyökerét, az RS41 HUP névre keresztelt kódot, amit a GitHub kódmegosztó oldalon tettek közzé. Ezt az alapprogramot később továbbfejlesztették például RTTI és Morse üzemmódokkal is kibővítve, amikhez szintén található több verziójú programkód a GitHubon. Ezek a kódok többnyire szabadon hozzáférhetőek, így akárki letöltheti őket és fejlesztheti azokat. Ha kiválasztottuk vagy megírtuk a programkódot, akkor azt következő lépésben le kell fordítani egy megfelelő ARM programkód fordítóval. Ilyenkor a forráskódból készítjük el a mikrokontrollerre töltető hexafájlt. Figyeljünk oda, hogy milyen forráskódhoz milyen fordítót használunk, mert keveredések lehetnek belőle, és valószínű, hogy így nem fog működni a programunk. Fordítás után az ST-Link számítógépes programjával fel tudjuk tölteni a hexafájlt a mikrokontrollerre. Ha valaki nem szeretne bajlódni a fordítással, esetleg a programkód fejlesztésével, az egyszerűen elkészítheti a hex fájlját egy online weboldal segítségével, ahol megadja beállításokhoz szükséges adatokat a felhasználó, és egy gombnyomással elkészül neki a mikrovezérlőbe tölthető kód. A kép alján feltüntetett hivatkozás az említett oldalra mutat. Az RS41 HUP alapprogramkód fejlődését segítette, hogy könnyen átlátható, kommentekkel jól teletűzelt forráskód, amit többen átvettek már saját projektjeikhez, többek közt a felvidéki rádiomatőr is, OM3BC. Az ő szoftverét is jó szívvel tudom ajánlani, igaz, hogy ő nem tette közzé a forráskódot, csak a hexfájlt, de a szoftverének érdekessége, hogy sorosporton keresztül egy USB-TTL átalakítóval közvetlenül programozhatjuk a számítógépről. Természetesen találni ilyen funkciói programot is a GitHubon ötletgyanánt, így bárki elkészítheti a saját ízlésének megfelelő verziót. A program felépítéséről és működéséről jócskán lehetne még beszélni, de sajnos az előadás időkeretében sokszorosan nem férne bele. Remélem sikerült felkeltenem az érdeklődést az előadással a meteorológiai szondák újrahasznosítására. Elvégre a lehetőség végtelen benne, csak fel kell őket fedezni. Köszönöm szépen a figyelmet!